Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elviszem önöket majd Kiotóba, meg Okinawa szigetére, sőt az egész prefektúrát megnézzük, és kutatjuk azt, hogy vajon miért élnek olyan sokáig itt az emberek. Megmutatom önöknek, hogy Kiotóban vajon milyen templomokat érdemes megnézni, meg azt is, hogy a filozófus sétány honnan kapta a nevét, és miért mesések az itteni cseresznyefák. Egyáltalán miért ünneplik oly sokan Japánban a cseresznyefa virágzást, és hogyan kell fürödni Japánban, ezt is felidézzük majd, úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek. Okinawa szigetével azért kezdjük a mostani egy órát, mert nagyon sokat tépelődtem én bizonyos kérdéseken, olyan átlagos kérdéseken, amelyek látszólag könnyen megválaszolhatóak, vagy éppen megválaszolhatatlanok, és egy átlagos turista nem is feltétlenül gondolkodik ilyeneken, de azért mégiscsak 178 országban jártam, és hát érdekelt az, hogy miért van az, hogy az egyik helyen hosszabb ideig élnek az emberek, a másik helyen rövidebb ideig, az egyik helyen ott tudnak építkezni, és pillanatokon belül összeraknak akár egy hatalmas, monumentális, óriási épületet is. A másik helyen a mai napig vályokból, meg tehéntrágyából építenek házakat, és úgy tapasztják össze. Mitől gazdag az egyik ország, és miért szegény? Hát sok ilyen alapkérdés foglalkoztatott, meg hát az is ugye, hogy miért sós a tenger. Tehát minden dologra szerettem volna magyarázatot kapni. Hát nyilvánvalóan vannak tudományos magyarázatok, vannak kutatások, de a helyszíni tapasztalat talán a legizgalmasabb. A miért sós a tengert azt elárulom, mert ezt érdekességképpen sok embertől mindig megkérdezem, hogy látszólag alap dolog. Hát azért sós igazából, mert hogy a különböző körzeteknek a tartalmát oldja ki a tenger, és hát minden sós valamilyen formában, még egy picit a Balaton is, csak hát nem mindegy, hogy annak a mértéke mekkora, és hát bizonyos helyeken nagy, a holtengernél például olyan nagy, hogy más élőlény meg sem marad benne, meg hát az árapálymozgás is, ugye az pedig a hold vonzása miatt van a tudomány jelenlegi állása szerint. És hát ezek érdekes dolgok, de ezekre van tudományos magyarázat, nyilván sokkal szakszerűbben elmondva, mint ahogy én most itt röviden összefoglaltam. De az, hogy mondjuk miért gazdag Dánia és Japán hogyan tud mindig felzárkozni úgy, hogy a világ élmezőnyébe kerüljön a gazdagságát tekintve, holott azért ha Japánban, akkor valahol volt világégés, mert a háborúkat elveszítették, idegen hatalom megszállta őket, atombombát kaptak, tehát azt nem lehet mondani, hogy nyertesen kerültek ki az utóbbi 100 év nagy küzdelmeiből, és hát mégiscsak olyan ipart hoztak létre, olyan gazdaságot teremtettek, ami azért alapja lett annak, hogy a világ leggazdagabb országai közé tartozik az egyfőre eső jövedelmet tekintve. És a másik oldalon pedig ugye ez is érdekes kérdés, hogy mondjuk Dánia mitől gazdag, miért élnek jobban, mint a Közép-Kelet-Európában, vagy éppessége miért élnek hosszabb ideig azok, akik Szardínián élnek, vagy Kosztarikán, ahhoz képest, hogy egy hasonló szigeten mellette mondjuk kevesebb ideig élnek átlagosan az emberek. De ezek nagyon-nagyon érdekes kérdések, és sokat foglalkoztam velük, és hát nyilván brutális nagy igazságokat nehéz elmondani, de ezek a kérdések a kutatókat is foglalkoztatták, úgyhogy még van egy olyan amerikai egyetem is, amelyik kutatókat küldött ki Okinawa szigetére azt vizsgálni, hogy ott miért élnek hosszú ideig az emberek. És sok esetben pedig más helyről is érkeztek mindenféle kutatók azért, hogy hosszú időt eltöltve, alapos tudományos munkában tárják fel annak titkát, hogy miért tudnak itt akár 100 évet is megélni oly sokan. Márpedig ez legendás, hogy Okinawa szigetén hosszú ideig élnek. Eleve Japánban hosszú az átlag életkor, de Okinawa területén, ami lényegében ugye egy szigetcsoport, plusz egy teljes prefektúrának, egy teljes megyének is a neve, ott olyan sok 100 éves van, hogy van egy olyan helyi kocsma, ahol a naptáron is 100 év fölöttiek vannak, izgalmasan szépen pózolva, és nem feltétlenül mondjuk ledér hölgyek, mint apám idején, vagy az én gyerekkoromban. És érdekes az is, hogy milyennek a titka. Mitől van az, hogy van egy helyi mondás, miszerint 80 évesen még fiatal vagy. Tehát itt, hogyha valaki 80 éves, az nem azt jelenti, hogy te jó ég, hát milyen, mennyire kell örülni, hogy ezt a nagymama, nagypapa megélte, hanem akkor oké, és akkor mi a foglalkozásod, mit dolgozol, mit csinálsz, mivel töltöd a mindennapjaidat, hát oké, 80 éves vagy, de mit akarsz majd öregkorodban csinálni, mondjuk 20 év múlva. Szóval ezek a kérdések azért nehezen értelmezhetőek mondjuk a mi országainkban itt Közép-Kelet-Európában, de ott lehet értelmezni. Nos, Okinawa jelenti egyszer a megyét, a prefektúrát, ami sok-sok szigetcsoportot ölel egybe, fog össze, és mellette pedig van egy Okinawa sziget, bár igazából az Okinawa sziget is több szigetből áll. Ezek eleve földtanilag úgy néznek ki, hogy egyik sziget követi a másikat, ilyen zátony, olyan zátony, még egy apró sziget, kis sziget, nagy sziget, tehát lényegében olyan, hogy egy sziget, olyan szinte nincs is, mert mellette jobbra-balra biztos, hogy találunk még valami kisebb, nagyobb zátonyt, és valamelyiken biztos, hogy megtelepedett egy japán halász, tehát ez érdekes már önmagában. Ha az egész Okinawa prefektúrát nézzük, akkor 1,5 millióan is vannak, akik itt élnek, de konkrétan az a rész, amit Okinawának ismer a közvélemény, az ennél jóval kisebb, hiszen itt egy lényegében nagyobb település van, meg egy néhány kisebb szigetecske, ez Okinawa. És ha ide ellátogatunk, akkor valóban érezzük azt, hogy egy kicsit megnyugodhatunk, mert még mindig azért jellemző a japán mentalitásra az, hogy a munkát komolyan veszik, és van azért stressz is, de összességében igaz lehet az, amit a kutatók megállapítottak, hogy a hosszú élet titka alapvetően több mindenből fakad, de nem feltétlenül olyan nagy szerepe van a stressznek, a stresszfaktornak, hogy az mondjuk 80-90%-ot kitenne, erről nincsen szó. 25% állítólag genetika, tehát hogyha apánk, anyánk hosszú életet megélt, hosszú ideig élt, akkor vélhetően mi is hosszú ideig fogunk élni, tehát igen, van genetikai szerepe is annak, hogy mennyi ideig él valaki. Erre jutottak a kutatók, miután vizsgálták Okinawa szigetén az ott élőket. Aztán mellette nagyon-nagyon komoly százalékban szerepe van annak, hogy mit esznek. Az étkezés esetében azonban korántsem az fontos, hogy most valaki húst eszik, vagy növényi eredetű táplálékot, vagy nem csak az fontos, hanem az a lényeg, hogy frisset tegyen. Hogyha halat eszik, az nagyon jót tesz, de lehetőleg friss halat tegyen. Ha húst eszik, se nagy gond, de friss húst tegyen. Persze lényeg az, hogy mennyi koleszterint vesz magához, de sok minden szempont van, ezt tudjuk jól, de azzal együtt a friss hal, a friss zöldség, a friss gyümölcs, az nagyon sokat számít, és itt a frissességen van a hangsúly. Egyébként Japán más területén is megfigyeltem azt, hogy bármit is eszünk, általában friss az étel. Amikor sushit kértem, akkor Japánban döbbentem rá arra, hogy én ezt egyáltalán szeretem. Mert Budapesten ettem életemben először sushit, és utána olyan rosszul éreztem magam, hogy azt mondtam, hogy ez nem nekem való, hát nem szeretem a sushit. És most már minden evő vagyok, tényleg kipróbálom a gasztronómiai csodákat, csak rájöttem arra, hogy mindenből a minőségét kell választani, tehát szeretem a polipot is, de úgy, ahogy Horvátországban, Sibenikben, az előkelő étteremben elkészítik, és nem pedig úgy, ahogy Mirelitet megvásároltam a nemzetközi koncern izgalmas budai boltjában, és aztán kiolvasztottam. Tehát valóban a frissességen van a hangsúly, meg a minőségi termékeken. És a sushinál is lényegében az volt a sushi, hogy huszkált a halacska az akváriumba, kivették, gyorsan megpuszolták, felszeletelték, és a legjobb részeit odaadták nekem egy kis rizságyon, és jó étvágyat kívánok, ehettem. Tehát valóban annyira friss volt, hogy ott készült a szemem láttára. És a sushi készítésnek is megvan a megfelelő technikája. Egyébként Tokióban van egy híres sushizó, az is Michelin csillagos, többszörös is talán, és az egyik aluljáróban, metro aluljáróban található, mégis alig lehet ott helyet kapni. 6 hónapig csak mosogatni tanítják azt, aki ide jelentkezik dolgozni, majd utána következhet az, hogy hogyan lehet megcsinálni egy sushit, és hihetetlen sokáig kell gyakorolni azért, hogy tökélyre fejleszték ezt a kis művészetet. Nem véletlen az, hogy Japánban még a papírhajtogatásnak is művészete van, és azt is nagyon sokáig kell gyakorolni és tanulni. Itt mindent tökéletesen próbálnak meg megcsinálni, és ezért igaz az étkezésekre is. Okinawán ez azt jelenti, hogy mindent frissre, jóra, hibátlanra próbálnak meg elkészíteni, és ez nem csak a vendéglőkre igaz, hanem arra is, hogyha otthon készítenek valamilyen finomságot. Tehát a hosszú élet titka, egyik titka az étkezés, és az, hogy mindig frisset, jól elkészítve, minőségit étkezzünk, nyilván az adott körülmények között, amit ezt megtehetünk, de ott van halászat, ha kell, kimehet valamelyik rokon ismerős a tengerre, tud frisset venni, nyilván lehet termeszteni zöldségeket, lehet termeszteni gyümölcsöket, hát ez ugye azért nálunk is adott, azokat kell frissen fogyasztani, amikor csak lehetséges, amikor csak ezt meg tudjuk tenni, ha nem, akkor pedig ott vannak a tyúkok a kertben, és akkor hajrá. Tehát lényegében a friss dolgok azok, amelyek fontosak a hosszú élet titkai ezek. És ugye most mondtam, hogy nagyjából az étkezés mennyire fontos, az is egy 25-30% is akár, de még nagyobb faktor talán, ami lényegében a legfontosabb faktorok közé tartozik, mondom, a stressznek kis szerepe van aránylag ahhoz képest, hogy mit gondoltunk, hogy mekkora szerepe van. És a nagy faktor az az, hogy folyamatosan közösségben hasznosnak érezve magunkat dolgozzunk, valamit tevékenykedjünk. És ez volt az egésznek a leglényegébb titka, ami talán még a táplálkozás és a genetika számarányát tekintve is nagyobb százalékban járult ahhoz hozzá, hogy Okinawa szigetén azért nagyon sokan megélik a 100 éves életkort. Vagyis, ha nyugdíjba megyünk, akkor az tényleg nagyon sokszor gondot jelent, mert a szervezetünknek üzenünk egy olyat, hogy te jó ég, te már nem is vagy annyira fontos, na hát akkor add föl, barátom. És itt tényleg van olyan 100 éves, aki a mai napig elkészít egy ilyen fafaragványt, mondjuk naponta vagy két naponta tud egyet csinálni. Régen naponta csinált 5-öt, aztán utána 2 naponta csinált 2-t, ma már egy napon keresztül sokáig kell dolgoznia, hogy létrejöjjön ugyanaz a minőség, de csinálja. És nem hagyja abba azt a munkát, amit csinált. Aki a mezőgazdaságban dolgozott, az 95 évesen is dolgozik a mezőgazdaságban. Tehát a hosszú élet jelentős titka a kutatók szerint, meg hát az okinawaiak szerint is az az, hogy amellett, hogy odafigyelünk a táplálkozásra, meg amellett, hogy nyilván kell egyfajta genetikai adottság, amellett a tevékenységünket minél tovább kinyújtjuk, és addig csináljuk, ameddig csak bírjuk. Lehet, hogy kevésbé intenzíven, lehet, hogy igazából lassabban, kimértebben, de mindenképpen foglaljuk el magunkat a közösségben, mint hasznos része a közösségnek. És hogyha már nem bírjuk megcsinálni azt a dolgot, amit korábban próbáltunk, akkor pedig találjunk más olyan elfoglaltságot, a gyerekekre vigyázni, vagy éppenséggel a közösségnek valami hasznos dolgot csinálni, ami miatt úgy érezzük mi is, és a szervezetünk is úgy érzi, hogy szükség van ránk, mert hogy a közösség hasznos tagjai vagyunk. Nagyjából így tudnám összefoglalni a tapasztalatokat Okinaván, és a kutatók tapasztalatait is, hiszen magyarul is megjelent egyébként egy érdekes könyv a hosszú élet titkáról, és abban is leírják az itteni tapasztalatokat a kutatók. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdekes. Minden esetre egy tény, nagyon hosszú ideig élnek itt Japánban, a világon talán a leghosszabb ideig. Ázsiában egyébként még Szibéria egyes részein élnek hosszú ideig, ami különösen azért érdekes, mert ugye egész Oroszországban meg nagyon alacsony az átlagos élettartam, meg a várható életkilátások az időt tekintve nem olyan magasak. Hát nyilván ehhez azért hozzájárul bizonyos életmódbeli sajátosság is, de azért más helyen is vannak még olyan területek, ahol hosszú ideig élnek az emberek. Európában egyébként Szardínia szigetén élnek a legtovább. Közép-Amerikában, Amerikában, az amerikai térségben pedig Costa Rican. És itt is nagyjából hasonlókra jutottak a kutatók, mint Okinawa szigetén, Okinawa szigetein, hogy genetika is, táplálkozás is, de főként az életmód, meg a közösség hasznossága, és ez ami lényegi faktor. Hát nyilván azért mondom, a stressz az elvehet az évekből, de hát ezért nem mondhatni, hogy mondjuk Okinaván ne stresszelnének, hogy elkészül-e időben a fonott cég, hogy elkészül-e időben mondjuk a házépítés, hogy az unokát pontban el tudjuk-e vinni megfelelő időben oda, ahova kell. Tehát az időfaktor meg a pontosság azért nagyon-nagyon komoly stresszt jelent a japánoknak, az átlagos japánnak, meg a megfelelni vágyás, hogy jó lesz-e úgy, hogy a másiknak ez megfeleljen. Tehát nagyon-nagyon kemény megfelelni vágyás van, főleg a munkahelyet illetően a japánokban, és az Okinawa szigetére épp úgy gaz, mint bármi másra. Tehát azt gondolom, hogy ez is azért érdekes mindenképpen. Azzal együtt, hogyha turistaként indulunk ide, és a hosszú élet titkát már megtaláltuk, vagy megcsodáltuk, akkor azért remek helyeket fedezhetünk fel, hiszen alapvetően jó a klíma, bár Volt rá példa, hogy havazott, pont azt hiszem talán 2016-ban volt havas eső, meg havazás is, de alapvetően a legtöbbször 20 fok feletti a hőmérséklet. Nem ritkán 30-32 Celsius fok is van, és alkalmas a hely arra, hogy fürödjünk, vannak nagyon szép helyek, lehet buvárkodni, hajós, csónakos túrákat tenni, tehát bőven van lehetőség arra, hogy felfedezzük a környéket, vannak gyönyörű kis öblöcskék. Persze azért Japánra nem az a jellemző, mint a Dominikai Köztársaságra, hogy egymást érik a fantasztikus 200 kilométeres homokos szakaszok, de vannak azért szép részek, szép tengerparti részek, és bőven lehet ilyet találni. Rengeteg sziget van eleve, főleg sziklás, köves, vulkanikus részek, de ezekből bőven, és ezek között akadnak szép helyek, meg vannak azért olyan területek, ahol van homokos strand, de hát korán sem annyi, mondjuk, mint a Karib-tengeri térségben. Azzal együtt egy turista biztos, hogy nem fog unatkozni, hiszen már a hétköznapi élet is annyi meglepetést és érdekességet rejt, hogy bőven van lehetőségünk rácsodálkozni arra, hogy te jó ég, mi történik itt. Okinawa, az okinawai prefektúra, meg az Okinawa szigetcsoport, meg a fősziget azért is érdekes, mert hát azért a történelemben komoly szerepe volt még az őskorban is, meg aztán a II. Világháborút követően is. Okinawai csatának is hívják azt a csatát, amikor hát a szárazföldi részen az amerikaiak legyőzték a japánokat, bár tudjuk jól, hogy az atombomba hiroshimai meg nagasaki ledobása volt az, ami megtörte a japán ellenállást. Kisebb szigeteken még utána is egyébként, ahol nem tudták azt, hogy véget ért a II. Világháború, próbáltak küzdeni és harcolni a japánok, de Okinawán is keményen ellenálltak, úgyhogy elég durva vérengzésbe torkoltak itt csaták, és az amerikaiak meg is szállták ezt a területet. Hosszú ideig amerikai támaszpontot működtettek, és működtetnek is, és voltak azért a helyekkel komoly nézeteltérések is, durva sztorikat is lehetett hallani, voltak olyanok is, amelyeket kénytelenek voltak elismerni az amerikaiak, miszerint katonák megerőszakoltak japán lányokat, tehát előfordult ilyen is, és előfordult bizony olyan is, hogy szennyező anyagok kerültek bizonyos területekre, azért ez az igazsághoz tartozik. Egy időben azt állították, hogy a vietnámi háború idején ide vegyi fegyvereket és mindenféle más fegyvereket is telepítettek titkos raktárakba. Aztán a 90-es évek közepén kiderült ez, hogy vélhetően volt ebben valami, és nem alaptalanok voltak ezek a vélekedések. Minden esetre az amerikai katonák és a japán helyi lakosság között elég sok konfliktus volt, azzal együtt, hogy Japán is támogatta azt, hogy itt legyen azért munkalehetőség, mert az amerikai katonák jelenléte, amellett, hogy nyilván problémákat okozott, munkalehetőségeket is hozott, és a gazdaság fellendítéséhez is hozzájárult, hiszen a halászat, a növénytermesztés, a mezőgazdaság mellett a támaszpontok ellátása is azért fontos szerepet játszik a helyi gazdaságban. Ezzel együtt ugye az amerikai jelenlét megítélése elég ambivalens. Sokan azt gondolják, hogy hát fontos a biztonság kedvéért, de még többen azt gondolják, hogy hát most már azért ide lenne hazamenni. Hát nyilván ezt nem tisztünk megítélni, de az kétségtelen, hogy az amerikai katonai jelenlét Okinawa mindennapjaihoz hosszú ideig hozzátartozott. Bőven vannak turisták, Japánban szinte mindenhol vannak vendégek, turisták, bár egy ideig bezárkózott Japán, de aztán a világháborút követően már hamar megnyitotta nem csak a gazdasági téren a kapuit, hanem sok más téren is, és hát a vendégeket is nagyon szívesen fogadják. Vannak turistacentrumok, múzeumok, és a látnivalókból nincs hiány. A japán múzeumok egyébként igényesek, bár nem annyira látványosak, mint az Egyesült Államok múzeumai. Ott láttam igazából sok csodát, de itt fontosnak tartják azt, hogy minden precízen legyen megnevezve, jól és hitelesen legyen kiállítva, és a látványelemek azért nem mindenhol olyan szintűek, mint amit mondjuk a Los Angeles-i vagy a Vegas-i múzeumok világa idéz fel bennünk. Okinawán bőven találunk szállásokat. A szálláshelyek az európai pénztárcához képest drágák, de az átlagos japán szálláshelyekhez képest nem azok. Nyilván minden viszonylagos. Bár sok a friss gyümölcs és a friss hal, ezek sem túlságosan olcsók, úgyhogy a mindennapi élet azért bizony sokba kerül. A motoros vécék, meg a tökéletesen jól működő autók és az elektronos termékek azért itt is egy kicsit vegyülnek már a régies megoldásokkal, meg a régi mesterségekkel, tehát valóban szinte mindent látunk. A 150-200 évvel ezelőtti hagyomány épp úgy jelentkezik, mint a modern technika, és ezek így békésen megvannak egymással is, meg a helyiek életében is. Híresek és ismertek a levesek, nagyon sok ananászt termesztenek, ezért itt sok ananászos ételt megkóstolhatunk, ami azért nem jellemző például Tokióra vagy Oszakára, Kiotóra. Egyrészt azért, mert ott nem teremnek meg az ananász, meg a hasonló jellegű gyümölcsök, másrészt meg eleve nagyon drága, úgyhogy ritkán használják alapanyagként is, itt viszont annál inkább, és eleve a melegebb klíma, melegebb környezet, meg a kicsit trópusibb jellegű növények lehetővé teszik azt, hogy több zöldséget és gyümölcset tegyenek a vendéglátók az asztalra, akkor is, hogyha egy átlagos étterembe elmegyünk. Tehát itt igazából inkább így a trópusi, szubtrópusi étkezések világához hajaz a japán konyha, és nem egy tokiói japán konyha világa ez. A nyelv sem teljesen az. Én ezt nem tudtam megítélni az elején, de aztán elmagyarázták nekem, hogy van a japán, meg van az okinavai japán, és hát ez olyan szinten különbözik, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem is értenek meg teljesen. Úgyhogy ez is elég érdekes volt. A közlekedés itt is gyors, egyszerű és pontos, mint mindenhol Japánban. Arra nem kell számítanunk, hogy majd nem indul el valami, vagy késünk valahonnan, vagy gond lesz. Tehát ez azért általános japán mentalitás, ezt nagyon komolyan veszik. A legtöbb okinavainak egy munkahelye volt egész életében, és ugyanazt csinálta, és ugyanazt csinálja, és ez az élet hosszú, hiszen jó páran még 85-90 éves korukban is dolgoznak, vagy akár 100 éves korukban is, említettem, ez a hosszú élet egyik titka, még akkor is, hogyha egy kicsit visszafogottabban tevékenykednek, de valamit csinálnak, vagy ha már nem tudnak ilyet tenni, akkor közösségi házakba járnak. Az is sokat számít, hogy itt is vannak közösségi terek, olyan helyek, ahol kicserélhetik az idősebbek a tapasztalataikat, ahova összejárnak, vannak közös étkezések, nagyon komoly a közösség szerepe abban, hogy hosszú ideig élnek sokan. Kiotóba viszem el önöket ezúttal, Japán csodálatos városába. A főváros, ezt jelenti a neve. Most már ugye Tokió a főváros, de Kiotó az, ahol tényleg az vár minket, amit először gondolunk szerintem Japánról, hogyha jó sok filmet láttunk, de még nem voltunk korábban a felkelő nap országában. Jó magam több alkalommal is jártam Japánban, hiszen engem lenyűgöz az itteni kultúra, a pontosság, a precizitás, az, hogy nem kell borravalót adni, és az éttermeknél is kifelé, mert gyorsan tudok fizetni, egészen odáig, hogy micsoda munkamánia van itt, és valóban, hogyha egyszer azt mondja egy japán, hogy mondjuk találkozunk egy hét múlva reggel 6-kor, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő már fél órával korábban ott fog ránk várni. Szóval nekem ez tényleg rémségesen tetszik, bár hozzáteszem, azért tartósan ott élni kemény dolog. Egyrészt nehezen szoktam meg azt, hogy mindig egy kicsit a legtöbb helyen érzem azt, hogy remeg a föld, hogyha felmegyek mondjuk egy plázába vagy egy magasabb épületbe. Tehát tényleg van azért a tektonikus mozgásoknak egy olyan dolga, hogy ők már nem érzik. Tehát nem is értette a japán ismerősöm, hogy miről beszélek, de hogyha valaki először jár egy magas épületben, sokszor érez ilyesmit, mint hogy egy kicsit így inogna, ilyen egészen enyhén azért lehet érezni. Aztán a másik dolog, amire nyilván tényleg egy kicsit furcsán gondolok, az az, hogy hát ez a munka, a mánia, ez a pontosság pedantéria azért nyilván a családi élet rovására is megy némileg. Van olyan ismerősöm, ahol a feleség magyar, a férje az japán, és bizony nehezen tudja megszokni az asszonyka azt, hogy tanár a férje, és hogyha a 7:30-kor egy tanítvány este telefonál, hogy nem ért egy matek példát, akkor azt mondja a férje, hogy jó, akkor fél óra múlva találkozunk az iskolában, és a leggyengébbet is megpróbálja felzárkóztatni, mert a legfontosabb az, hogy hibátlanul végezze a munkáját. És hogyha kell, akkor még egy órával korábban fel kell reggel, de semmiképpen nem fog elkésni a munkahelyéről. Egy másik ismerősöm az egy iskolaigazgató Japánban, és ott történt meg az, hogy egyszer hatalmas dugóba keveredett, ezt elmondásból tudom egyébként, egykori tanítványom elmondásából, és a dugó miatt késett az iskolából, és már előtte, amikor látta, hogy késni fog, akkor felhívta a portást, felhívta az igazgatóhelyettest, mondta, hogy hát rettenetes dolog fog történni, mert ő elkésik az iskolából. És néhány percet, tényleg 8-10 percet késett, de elnézést kért a portástól, a tantestület tagjait összehívta, tőlük is elnézést kért, és valamennyi dolgozótól és diáktól, hogy ő, mint igazgató, elkésett. És attól kezdve még korábban indult el, és inkább egy órával korábban bent volt már az iskolában, vagy akár még korábban, mint hogy még egyszer előfordul olyasmi, hogy egyébként egy baleset meg egy dugó miatt ő elkésik. Úgyhogy a pontosság az tényleg lenyűgöző, de mint említettem, egy kicsit furcsa is számomra, bár nekem az is idegen volt, amikor Ugandában hivatalosan egy képviselő és egy miniszter átadott egy sajtótájékoztatón egy kutat, és mondták, hogy mikor lesz majd a sajtótájékoztató meg az átadó ünnepség, és csak én voltam ott meg az operatőr kollégám, mert hogy még a helyi stábok is egy órával később érkeztek meg, a helyi vendégek is másfél órával utána jöttek a meghirdetett időponthoz képest, és aztán 4 óra helyett meg, nem tudom, 6 óra, 6:30 volt, mire a hivatalos emberek megérkeztek, és aztán persze minden lezajlott úgy, ahogy szokott egyébként a világban, de nagyon fura volt, hogy az African Time, ez azt jelenti, hogy hát pontosan senki sem érkezik, és ezt nehezen is tudják értelmezni. Hát azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak valahol a kettő közötti átmenet az, ami leginkább megfelel, és Japánban, bár rengeteg dolgot csodálok, azért sok furcsaság is van, a manga szextől kezdve egészen az utcai automaták fura virágán át a valóban néha már furcsa pontosságig, ami azért azt is jelenti, hogy ha nem indulna el időben esetleg a metró szerelvény, akkor ha kell, ilyen birkabőrbe burkolt kis tolófákkal betolják a tömeget a dugó idején. De azzal együtt én remekül éreztem magam minden alkalommal Japánban, és Kyoto volt az egyik nagy kedvencem. Shinkansennel mentem ide. Hozzáteszem, egy kedves barátom mondta, hogy hát megy Japánba, és akkor majd vesz vonatbérletet, és milyen jó lesz. Azért azt tudni érdemes, hogy több magántársaság is van, és ezek különböző időpontban közlekedtetnek szerelvényeket, tehát hogyha nekünk viszonylag kötött az időnk, hogy na most a következő járattal el szeretnénk menni, akkor a bérlet nem biztos, hogy jó megoldás tekintettel arra, hogy mi, ha bérletet vettünk, akkor egy társaságnak a bérletét vásároltuk meg, és lehet, hogy ő mondjuk csak 2 óránként vagy 3 óránként működtet éppen vonatot, vagy akár egy nap egyszer, tehát hogyha mindenképpen el akarunk menni, akkor lehet, hogy egyszerűbb az, hogy veszünk egy jegyet, és akkor mindegy, hogy melyik társaság üzemelteti, biztosak lehetünk benne, mondjuk, hogy Tokióból eljutunk Kyotóba vagy Oszakába. Úgyhogy én erre rádöbbentem viszonylag hamar, emiatt gyorsan meg is tettem a távolságokat, mert a bérlet helyett inkább ott rögtön vettem a jegyet meg, bár kétségtelen, hogy ez az európai pénztárcához képest nagyon drága, de még mindig olcsóbb, mint hogyha gyümölcsöt akarunk venni, mert az aztán tényleg olyan, hogy egy fél görögdínje vásárlás, akkor úgy érezzük, hogy végünk van. Hát szerintem olyan 35-40 ezer forintból meg is húzzuk, de most már lehet, hogy van az 60 ezer is. Úgyhogy a gyümölcs nagyon drága, és ezzel együtt is Kyoto az a hely, ahová szerintem a cseresznyefa virágzás idején is érdemes, de minden más időpontban is érdemes elmenni. Amikor a cseresznyefa virágzást szerettem volna megnézni életemben először, akkor én azt gondoltam, hogy van egy adott időpont, legyen az mondjuk március vége vagy április eleje, és amikor éppen oda megyek, ha nagyon nagy szerencsém van, akkor pont akkor virágoznak a cseresznyefák, de valahogy össze kell raknom azt az egy hetet. És akkor nézegettem mindenhol, hogy hát akkor most mikor induljak el, március 21 vagy április 4 vagy... És akkor rájöttem, meg hát sokat hozzáolvastam, meg amikor ott voltam, akkor meg pláne rádöbbentem, hogy lényegében virágzott cseresznyefát március közepétől, néha elejétől egészen májusig találunk, mert hogy Japán különböző részén más és más időpontban virágoznak a cseresznyefák, emiatt ha mindenképpen szeretnénk ezt a csodás cseresznyefa virágzást megnézni, akkor igazából ha március közepétől május elejéig elmegyünk, akkor valahol látni fogunk ilyen fát. De hát nyilván mindenképpen szeretnénk a legszebb részeket megnézni. Erre a március végi, április elejé időpont a legalkalmasabb, tehát durván március 25 és április 6 között, ha itt vagyunk, akkor nagyon sok szép virágzó cseresznyefát fogunk látni. Tokióban, Kyotóban is, de ezek sem egyszerre virágoznak. Vannak olyan helyek, ahol a legszebbek ezek talán a cseresznyefa virágzás során a megnézendő gyönyörű fák, meg az ünnepségek is, ahol a legérdekesebbek. Tokióban például az Ueno Park, Ueno úgy van írva, az valóban pazar, gyönyörű cseresznyefák vannak, és nagyjából olyan március 20-22 körül szoktak virágozni. Itt tényleg este nagy bulik vannak, kiterítik a kis bokrocokat, vagy a kékszínű kis valamit, mindig mindenhol ilyen kékszínű, műanyagszerű valamit terítettek, amikor ott jártam, és arra aztán ráülnek a japánok már ideje korán, mert hogy foglalják a többi munkatársnak, vagy a közösség többi tagjának a helyet, és akkor ott elüldögélnek mondjuk 3-4 órát, amikor megjönnek a többiek, és még velük is üldögélnek, vagy 5-6 órát. És hát kártyázni nagyon szeretnek, meg iszogatni, bár az indivalót azt nagyon nem bírják. Tehát emlékszem, hogy iszogattunk, és hát nekem ez meg se kottyant, hát én azért Erdélyben hozzászoktam ahhoz, hogy mi is a dörgés. Hát ők már úgy érezték, hogy végük van mondjuk a másodiknál, és akkor én nem tudtam, hogy és mi itt a kihívás. Tehát én aztán tényleg nem vagyok az, aki föld alá issza a versenytársait, de hát mégis nekem is gyönge volt az, amitől a japán kollégák már ugye kifeküdtek, és úgy érezték, hogy hát ők már a maximumon vannak. Állítólag nem tudják olyan szinten megemészteni az alkoholt, mint mi, de az biztos, hogy a hétköznapi életben ez abban mutatkozik meg, hogy egy pohár italtól már kidőlnek. Kettő, az meg már tényleg az, már az alkoholizmus csúcsa szerintem náluk. És rendkívül érdekes volt itt az Ueno Parkban, Tokióban a cseresznyefa virágzás ünneplése este, nagyon befogadóak voltak. Oda hívtak, és kérdezték, hogy honnan jöttem, megkínáltak étellel, itallal, teljesen önzetlenül, nagyon barátságosak voltak, és hát rengeteg selfie készült, mert hát nekik nagy attrakció volt az, hogy találkoznak egy olyan idegennel, mint például én. Aztán a másik nagyon-nagyon szép cseresznyefa virágzásos rész, az Yokohamában volt. Tokióba metróval hamar kiértem Yokohamába, és először megpróbáltam azt megcsinálni, hogy ott foglaltam egy nemzetközi szállodában helyet, és akkor onnan jártam be Tokióba. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik, mert egyszerűen reggelenként ez a tömeggyomor, ez nekem sok, és hogy így bepréselgessenek a metrószerelvénybe, ez nem az én világom. Úgyhogy attól kezdve az Ueno Park mellett japán szállodában szálltam meg. Mert hogy ugye a nemzetközi szállodákban ott vagy nem volt hely, vagy nem voltak azon a területen éppen ilyen nemzetközi szállodák. A japán meg a nemzetközi szállodák között az a különbség, hogy a nemzetközi normák vannak ezekben a nagy standard szállodákban, és a japán szállodákban pedig ritkán van külföldi, mert hogy nincsen például fürdőszoba ott, maximum egy WC. És a fürdés például a klasszikus japán módozatnak megfelelően közösségi fürdés, más időpontban a nők, más időpontban a férfiak, és a rituálét is be kell tartani persze, hogy a papucs merre felé áll, kifelé vagy befelé, utána hányszor öblítjük le a hajunkat, hányszor elő zuhanyt veszünk, aztán mennyi időt, egyébként 12-15 percet töltünk a jacuzziba, se többet, se kevesebbet, hogyan hajtjuk a fejünkre a törölközőt rituálisan, utána, amikor kifelé megyünk, hogyan zuhanyzunk le újra. Tehát itt Japánban majdnem mindenek megvan a koreográfiája, a rituália, és hát nagyon égőnek tartják, hogyha ezt nem tartjuk be. Úgyhogy emiatt aztán, mivel hogy ez sokakat zavar a külföldiek közül, ezért a japán szállodákban általában japánok vannak. Nem tilos egyébként itt megszállni, hát én is megszálltam, de nyilván elvárják, hogy ha már ide megyek, akkor megtanuljam, mi a dörgés, és hát egy idő után meg is tanultam, és most már hibátlanul tudok fürödni Japánban, sőt, az elektromos motoros vécét is nagyon jól tudom használni. Pedig ezekben a szállodákban például nincsen angol nyelvű leírás, hogy melyik gomb hogyan működik, tehát rutinból magamnak kell rájönni, hogy melyik az, amivel éppen mosok, és melyik az, amivel beszárítom, és a sorrendet nem érdemes felcserélni. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg érdekes volt ez a japán szállodavilág, meg érdekes volt az is, hogy így viszont közel voltam Tokió központjához, és lényegében olyan helyen laktam, ahol a japánok is laknak. Két dolgot mondtam már, két helyet, ahol a cseresznyefa virágzás nagyon szép, ugye a Yokohamában, ott a kikötő melletti részen, az óriás kerektől nem messze, Tokióban az Ueno Parknál, és a harmadik az pedig Kyoto, a mai műsor témája, és ott a filozófus sétány az, ami mesébe illő, amikor virágoznak a cseresznyefák. Egy filozófus nagyon gyakran sétált errefelé, itt merengett el a világ dicsőségén, meg a dolgokon, és hát az ő sétáiról kapta ez a hely a filozófus sétány nevet. Egy mesterséges csatorna van középen, jobbra-balra pedig cseresznyefák sokasága, és amikor virágba borulnak ezek, akkor roskadásig vannak virággal az ágak, és néha így áthajolnak a csatorna egyik oldaláról a másikra, valóban álomszerű a látvány, és ezt imádják a japánok is, és a filozófus sétány ilyenkor megtelik sétálgatókkal, a csatorna két partján lehet sétálgatni, aztán persze vannak itt üzletek is, éttermek is, én is kipróbáltam az egyiket, udonlevest, vagyis hát udon és rámenlevest is ettem, és meggyőződéssel állíthatom, hogy nagyon finomak a japán levesek. Aztán tovább sétáltam a mesebeli vidéken. Hozzáteszem, a cseresznyefa virágzás esetében azért tudni kell, hogy ezek díszcseresznyék. Díszcseresznyék, és a gyönyörűségesen szép fehéres, rózsaszínes virágok azok, amiket imádnak a japánok, és a mulandóságot jelképezik ezek a szakurák, ugyanis nagyon hamar elvirágoznak, miként nagyon hamar eliramlik az élet, és a filozófusság egyébként nem áll távol még az átlagos japántól sem, úgyhogy ez a cseresznyefa virágzás, ez a szépség, a mulandóság, az élet mind együtt, és természetesen ezen kívül egy nagy mulatság is még, amit a cseresznyefa árnyékában esténként meg lehet ejteni. A kiotói filozófus sétány persze csak egy a látnivalók közül, és ha megnézzük, hogy mi mindent ajánlanak az ide látogatóknak, akkor bőségesen van miből választani. Nekem ez tetszett talán a legjobban, de akkor impulzív persze az élmény, hogyha éppen március végén, április elején sétálgatunk errefelé. Ha más időpontban vagyunk Kiotóban, akkor a városközpontban azért bőven van látványosság. Sokat hallani arról, hogy a gésák meg Japán, igazi gésával alig ha találkozunk, hiszen eleve egy zárkozottság azért még mindig megfigyelhető Japánban, meg a japánoknál. Jó magam például megpróbáltam lefotózni gésákat, és hát messziről sikerült is, de közelről már nem engedik. Kevesen vannak, de azért vannak. Nyilván a turisták kedvéért még gésatánc is van, meg hasonló dolog, tehát azért a pénz itt is számít, úgyhogy lehet ilyeneket nézni, meg a gésák előadását megtekinthetjük Kiotóban. Ez szinte kötelező dolog, tehát mindenki befizet egy ilyenre, és én se voltam kivétel. Rengeteg szentély, meg klasszikus pagodaszerű épület van Kiotóban, tehát amellett, hogy sétálunk a belső városmagban, megnézünk mondjuk egy ilyen gésa előadást, esetleg egy teaszertartást is végig élünk, amellett érdemes mindenképpen megnézni ezeket a szentélyeket. Nagyon sok van, hát mindet nem is lehet szinte. Azt hiszem, hogy ha valaki 2-3 hétig van Kiotóban, akkor sem tudja bejárni az összes szentélyt. A Koto-in templom például gyönyörű bambuszligettel övezett templom, és rengetegen látogatnak el ide. Aztán van egy aranypavilon például, Kiotónak fontos jelképe ez is, egy olyan pagoda, ahol aranyszínűre van minden festve, és aranyozott egy része is ennek a templom résznek, és valóban ha süt a nap, akkor gyönyörűen tükröződik a templom a tó vizében, és olyan, mintha dupla templom lenne. Az aranytemplom mellett szintén fontos Kiotóban egy olyan templom, ami mellett hatalmas sziklakert is van, és vizesésekkel, meg gyönyörű növényzettel valóban ez is álomszerű, érdemes ideje mindenképpen ellátogatni. Tehát, ha templom túrára indulunk, akkor itt aztán tényleg van miből válogatni. És hát mindenhol hidak, kis patakok, csatornák, minifolyók, bőven vannak ilyenek, tehát van miből válogatni. Kiotóban van egy olyan rész, a belvárostól nem messze, ahol egymás mellett kapuk sokaságát találjuk, ilyen piros kapukat, ez is klasszikus jelképe Kiotónak, és hát ha már a templomoknál tartunk, jó pár olyan templomot is találunk, ami olyan, amilyet a filmek alapján elképzelünk, tehát ilyen kis húzogatós kis ajtók vannak, apró lépcsők, és persze a szerzetesek is, úgyhogy ilyenekből is van mindenhol bőségesen. Nagyon sok az üdezöld kert, a bambuszliget, és sok minden más, úgyhogy valóban az épületek, az épített örökség, az Kiotóban talán a legérdekesebb, hogyha egész Japán tekintjük, akkor is. Van egy temetkezési hely, egy olyan templom, ahol minden temetéskor egy kis Buddha szobrot emeltek, és mintegy 1000 Buddha szobor van a pagoda körül, és ez is egyfajta látványosság. A város Gésa negyedéről pedig még talán annyit, hogy nem csak olyan gésákkal találkozhatunk itt, akik még mindig űzik a mesterséget, nem csak olyanokkal, akik a turisták kedvéért szórakoztató esteken vesznek részt, hanem kimonóban itt fotózgató helyiekkel is, akik nem gésák éppen, csak szeretnének jó fotót készíteni és megörökíteni egymást. Úgyhogy emiatt is érdekes az egész. Meg hát persze itt is vannak pagodaszerű épületek, templomok, úgyhogy valóban itt azonnal le lehetne forgatni olyan filmet, ami mondjuk a 150-200 évvel ezelőtti Japánban játszódik. Ha valaki Tokióban nem mulasztotta a halpiacot meglátogatni, hogyha esetleg ott járt korábban, akkor Kyotóban is van persze ilyen, de hát Oszakában is nagyon sok helyen, hiszen igazi ínyencek a japánok, bár ami szerintem a legjobb az egészben, hogy mindig nagyon friss dolgokat esznek. Az egésznek ez a titka, hogy valóban a halacska az akváriumban ott tuszkál, és úgy készül a sushi, hogy pikpak, kettőt belevágnak egy ilyen kis szerszámmal, aztán már hámozzák is a halacska legjobb részét, és jó étvágyat kívánnak. Tehát valóban ez nagyon érdekes, és talán ez is a hosszú élet titka, mert hogy a japán férfiak és a nők is hosszú ideig élnek, és ha azt nézzük, hogy mennyit idegeskednek, akkor rájövünk, hogy hát a stresszfaktor az persze lényeges, de talán nem annyira, mint gondoljuk, mert ha valaki idegeskedik, na a japán az idegeskedik. Tehát tényleg annyira munkamániásak, annyira fontos az, hogy a szabályokat mindig betartsák, hogy gyakorlatilag egy idegeskedés sokszor az egész napjuk. A másik oldalon pedig az is hozzátartozik ehhez, hogy a táplálkozásban is hagyománytisztelőek, és nagyon odafigyelnek a minőségre. Rendkívül udvariasak. Kyotóban taxisztam is, éttermekbe is jártam, rengeteg időt eltöltöttem, szálláshelyen is voltam legkülönbözőbb típusúban, és mindenki végtelenül kedves volt. Ha valamit kérdeztem és nem értette, akkor gyorsan fogta a kis telefonját, próbálta megnézni, hogy a fordítógép mit mond neki, és akkor kísérletezett egy kicsit, csak segítsen. Tehát tényleg nagyon-nagyon kedvesek. Egyébként érdekes, hogy itt is van ilyen kapszulaszerű szálláshely, ami olyan, mint egy fiókos szekrény, tehát egymás fölött vannak a kis ágyak, és akkor így behúzhatjuk magunkat. Egyébként tévé is van benne, tehát nem kellettől megijedni. Mondjuk nem nekem találták ki a 193 cm-emmel, mert mondjuk felülni nem tudok benne rendesen, de egyébként nincs klausztrofóbiám, úgyhogy azért ennyire nem gond ez nekem. De vannak a turistáknak megfelelő jobb szállodák is bőven, vendégszobák, kiadóhelyek, úgyhogy bőven van miből válogatni, hogyha szeretnénk itt megszállni. És nagyon fontos az is, hogy a tömegközlekedéssel is sok helyre el lehet jutni. A taxitnál szabott árak vannak, nincsen borravaló, nem is tudják érezni, hogy mi az, hogy borravaló egyáltalán. Úgyhogy Kyotóban is érezni fogjuk, hogy kiszámítható az ott tartózkodásunk, az, hogy mikor, hova, mennyiről jutunk el. Lopással szinte nem is találkoztam. Nem volt annyi automata, mint Tokióban, bár a japánok szeretik az automatákat, lehet hideglevest kapni, meleglevest kapni automatából, a legkülönbözőbb ételeket, termékeket, még használt bugyit is, de az biztos, hogy Kyotóban kevésbé jellemző ez, mint mondjuk Tokió esetében, ahol valóban egymást érik az ilyen jellegű automaták. Érdekes az, hogy Kyotóban több cicával lehet találkozni, mint kutyával. Én nem is nagyon emlékszem kutyusra, de macskára annál inkább bőven van belőlük, és nagybecsben tartják őket, tehát ritka az, hogy így elkergetik a cicákat. Ha valaki szereti a templomokat, mint említettem, egy olyan templomtúrára is elindulhat, amikor megnézi Kyotó legkülönbözőbb területein a templomokat, elmehet lényegében a templomok útján akár 15-20-30 templomba is, és a kötelező látványosságokon túl, tehát mint az aranytemplom, vagy az a templom, ahol gyönyörű bambuszerdőben vagyunk, ezen túl is nagyon sok helyen lát majd gyönyörű aranyszerű pagodákat. Tehát míg Tokió esetében egy modern nagyvárosra készülhetünk fel, ahol azért van egy olyan negyed, ami még a pagodák világát idézi, hát Kyotóban sokkal több olyan helyet találunk, ami a klasszikus régi japán világát idézi, amellett, hogy azért itt is egy nagyvárosról van szó lényegében, bár nem olyan nagyról, mint mondjuk Oszaka vagy Tokió esetében. Oszakából könnyen eljutunk ide, de Tokióból is, hát Japánban igazából mindenhova könnyen eljutunk, mondjuk a tömegközlekedés az valóban pazar, a vonatközlekedés az pedig hihetetlenül jó, és ha Tokióból eljövünk Kyotóba, akkor még a Fucsit is láthatjuk az ablakból, és természetesen automata van a Shinkansenen, amellett egy hatalmas sebességgel robogunk, a mindig működő automata mindig annyiért, amennyi ki van írva, mindig finom minőségű terméket ad. Ez is nagyon tetszett, hogy nem dugaszolják el az automatákat. Az üzletek kínálata, a nyitvatartása kiszámítható, jó, pedáns, ilyen értelemben is öröm egy kyotói kirándulás, és A turistáknak mindig próbálnak a kedvében járni, ugyanakkor nincsen lehúzás, de van egy alapmagas árszint. Ezzel, hogyha együtt tudunk élni, és egy picit a csodálattal vegyített érdeklődés jellemzi az utunkat, akkor nagyon fogunk élvezni egy japán utazást, még a méredrága gyümölcsök ellenére is. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!